Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mongatila, vendégünk pedig a stúdióban Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke, a 12. kerület polgármestere. Jó estét kívánok!
Jó estét, üdvözlöm!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A tegnapi havazás miatt egész éjjel tisztították a fővárosban az utakat, nappal a mellékutcánkat próbálták megtisztítani, de az FKFRT tájékoztatása szerint sok utcában még nem jutottak el, és a közlekedési nehézségeket fokozta a BKV járműveinek meghibásodása is. Ezek a problémák a hegyvidéket különösen érintik. Mi a helyzet most ma este a 12. kerületben, illetve a budai kerületekben?
Hát sok tucatnyi telefon jött hozzánk is a polgármesteri hivatalba, hogy csináljunk már valamit a hómarókkal, főkefével, ahogyan mondják, mert az FKFRT-t rendesen magyarosították a hegyvidéken, tehát hogy a főkefések menjenek be a mellékutcákba is. Ez ma délutáni még nem nagyon történt meg.
Erre az önkormányzatnak egyébként van bármilyen ráhatása?
Kérni tudjuk a dispatcher szolgálaton keresztül őket. Nyilván van egy fontossági sorrend, BKV járatok, főútvonalok, gyűjtőutak és utána kis mellékutcák, de ezt lehet, hogy ki kéne egészíteni azzal, hogy minél meredekebb egy utca, annál inkább szorul rá arra, hogy letisztítsák, hiszen különben lehetetlen közlekedni rajta. Hegyvidék útjainak a nagy része ilyen. Nagyon sok út maradt tisztítatlan, még a mai napon is. Mi egy dolgot tudunk tenni, sót osztunk, nem teljesen ingyen, de töredékáron. Talán még most is lehet igényelni a polgármesteri hivatalnál.
Ami persze csak a járdákat, vagy a...
Ez a tulajdonosoknak, egykori házfőgyöröknek, most azt hiszem közös képviselőnek mondják őket, tehát a bejárati kerti utak, járdák tisztítására, de mondjuk egy ilyen kis lejtős mellékutcában talán még az út föl sózására is jó. Illetve a zöldek hatására nem csak sót, hanem ilyen természetbarát, a növényeket nem pusztító szert is, aminek a összetételét nem tudnám elmondani sajnos itt a rádióban sem.
És a tömegközlekedésre, tehát magyarul a BKV-val milyen egyeztetéseik vannak, vagy nincsenek? Hiszen ezek a nehézségek azért a hegyvidéki járatokat, vagy a budai járatokat is érintik.
A BKV borzalmas állapotban van, ezt látjuk, vagy halljuk. Ez ügyben nincsen egyeztetés közöttünk, az útvonalak tekintetében igen, tehát hogy merre menjen, hol álljon meg, a BKV most nem olyan régen módosította a járatokat, helyezett arrébb buszmegállókat, ez elég sok bosszúságot okoz az ott lakók egy részének, más része üdvözli. Ezeket az igényeket közvetítjük a BKV-hoz, mást itt nagyon nem tudunk tenni.
Egy hallgatói kérdés interneten érkezett egyébként pont a BKV és a kerület közti együttműködésről. Egyik hallgatónk azt mondja, hogy a Moszkva térről csillagszerűen ágaznak szét a járatok a 12. kerületből, és ezeknek a végpontjai nincsenek összekötve. Tehát magyarul a kerületben nem lehet keresztirányban közlekedni, mondja ez a hallgató, és hogy érdemes lenne megfontolni ilyen járatok indítását. Hogy van-e ilyen egyeztetés a BKV-val?
Abban egyetértünk a végéből, hogy hosszabb járatokat alakítsunk ki, tehát hogy minél kevesebb átszállással lehessen eljutni a kerület egyik végéből a másikba, vagy akár a fővároson keresztül áthaladó hosszú járatok jöjjenek létre. Az a tapasztalat, hogy minél több átszálláson egy útvonalon, annál kevésbé lesz versenyképes az egyedi autós közlekedéssel. Tehát ez a szűkület tántorítja el az autósokat attól, hogy letegyék az autójukat és a busszal közlekedjenek. Tehát a másik a végpontokon a parkolás lehetetlensége. A 4-es metróról 15 éve vitatkozunk, töredék árán lehetett, vagy lehetne megoldani azt, hogy a főváros nehezedő agglomerációs nyomást azt csökkentsük. Tehát eleve ne engedjük be az autókat a fővárosba. Nálunk a hegyvidék útjait is ezt teszi tönkre. Csinálunk forgalomszámlálást, mondjuk egy nem jelentős út, hallgatók nagy része nem ismeri, a Melinda út, ez egy kis utcácska, éppen 2 hete mértünk ott, az ott áthaladóknak pusztán 15% a kerületi. 85% a vidéki, tehát nem is budapesti.
Tehát és csak a belvárosba tartanak, vagy...
Próbálják elkerülni a Moszkva tér, Bakcsomópont, János kórház, Bermuda hálószögét.
Egérút, vagy kis kerülő.
És mint a... Mi volt a fizika órán? A víz, a hajszálcsövesség. Tehát ami próbál betörni minden kis résbe, az autók így szállják meg ezeket a kis hegyi utakat, és haladnak át rajta. Noha ezek nem erre teremtettek. Telki, Pátty, Buda Jenő, Pest Hideghút, Pirisboros Jenő, ez a felső észak-észak-nyugati régió a második és a 12. kerületen keresztül próbál lejutni valahogyan, hogy elkerülje például Moszkva teret.
De milyen tömegközlekedési lehetőségeik lennének? Tehát mondjuk azt javasolnak, hogy valahol...
Budakeszitől már, Solymártól már védett buszsávos tömegközlekedéssel kellene kiszolgálni őket, illetve ezeken a pontokon nagy parkolókat, őrzött ingyenes parkolókat telepíteni. Ennek a költsége nem is mérhető, tehát tizede, százada, egy negyed metró megálló ára. Tehát Magyarország vagy Budapestről kiköltözött az elmúlt 15 évben, 20 évben 600 ezer ember. Így dolgoznak Pesten. Naponta ki és bemegy 600 ezer ember. Mérhetetlen energia pocsékolás és mérhetetlen forgalom. Ezt már nem nagyon tudjuk javítani, tehát hogy Budapest így szétterült, mint egy lepény, és nagyon nagy közlekedési terhet jelent. De hogy tömegközlekedéssel tudjanak közlekedni, az még elérhető.
De ezekről a területekről nincsenek védett buszsávok, tehát magyarul olyan...
Például a Budakeszi út az egy 50-60 perc, mondjuk, és Budakeszin keresztül...
Tömegközlekedéssel is, és autóval is.
Tehát a Telki, Pátty, Buda Jenő végig ott jön. Az autók között araszolnak a buszok. Elég régóta szorgalmazzuk mondjuk a fővárosnál, hogy a Budakeszi út melletti vizesárkot gyűrűvel kiváltani, befedni, és mellette egy buszsávot alakítsunk ki. Meg kell mondjam, nem csak a fővároson múlik, hanem például a Pilisi Parkerdőn és a Dunaipoly Nemzeti Parkon, ez egy védett, a budai hegyek egy védett övezet, de a védelem ilyen vak, adminisztratív módon érvényesül, lehetetlené teszi, hogy ezt a 3 méteres vízzel vezető árkot befedjük, és ott egy buszsávot kiépítsünk. Mert azt mondják, védett erdő, kész, nincs tovább. Noha meggyőződés, hogy ennek az erdőnek is a javát szolgálná.
És a környezetszennyezés a...
Hogyha nem pöfögnének ott az autók naponta 2-3 órát, egyszer ki, egyszer pedig be. Tehát, és ez nekünk is érdekünk, noha itt látszatra a budakesziekről, meg a környékbeliekről beszélünk, de a hegyvidéken élőknek is érdeke, hogy ez a nyomás ne nehezedjen a mi útjainkra.
Mit szól ahhoz a megállapodáshoz fővárosi polgármesterként, hogy a kormány és a főváros most megállapodik egy egyezményt ír alá a BKV eszközállományának cseréjére. Itt 2011-től 18 milliárd, az azt követő években pedig 20 milliárd forintot fordít el.
Hát, ennek is, mint a legtöbb dolognak, két oldala van. Egyfelől így messzire nézve örülünk neki, hogy ezeket az átlagosan 14 éves buszokat, buszoknak egy jelentős részét talán le tudják cserélni. Jó lenne, hogyha ezeket Magyarországon gyártanák, és nem valamit, mert a magyar járműgyártás azért létezik még mindig. Tehát ennek egy ilyen jellegű nagy megrendeléssel gyárakat lehet életben tartani, vagy fölépíteni. Tehát a hazai ipart kellene ezzel pártolni. A mérleg másik serpenyében ott van néhány vidéki nagyváros, Szeged, Debrecen, Pécs, hogy ők vajon miért nem kapnak ilyen állami támogatást, és ott van az a kételj, hogy vajon jó-e a hivatali idejének vége előtt 2-3 hónappal, vagy 4 hónappal hosszú évekre előre kötelezettséget vállalni ennek a kormánynak, és olyan eléggé transzparensek ezek a szerződések ahhoz, hogy mindenki, a most jelenleg még ellenzékben lévő polgári pártok is meggyőződhessenek arra, hogy ezek a legjobb, hosszú távon számukra is legrentábilisabbnak tűnő megrendelések.
Az önkormányzatot hogyan érinti a 2010-es költségvetés, hiszen végül is egy budai kerületről van szó, nem az ország legelesettebb önkormányzatai nem közé tartozik, de nyilvánvalóan a 2010-es költségvetésnek is vannak kemény vagy érezhető hatásai az önök számára, és mi lesz érezhető mondjuk a kerületi polgárok számára?
A hegyvidék az egyik legelitebb kerület. Itt lakik a kulturális, politikai, gazdasági elit jelentős része. Nem olyan gazdag, mint Paks vagy Tiszaújváros, ez kétségtelen, mert nincsenek nagy iparüzemei, de egy nagyon jól menő kerület. Ennek ellenére a jövő évi költségvetés az szinte megoldhatatlan gondot jelent számunkra. Tehát mondjuk 40%-kal csökken az idős ellátás normatív támogatása, 30%-kal az étkezés támogatása. az oktatásban...
Ez a gyermekétkeztetés, vagy az időskori?
Időseknél. A gyermekétkeztetés éppen nem csökken, de az már régóta nagyobb rész az önkormányzatok vállára nehezedik. Az oktatás részlet számait ismerem jobban. Durván egy ilyen másfél, két óvodát nem finanszíroz egyikről a másikra nálunk. Tehát van durván 16-18 intézményünk, most hoztunk létre két új óvodát, és mínusz kettőt finanszíroz, hogyha nem számokban akarunk beszélni.
Annyival kevesebb egy gyerekre jutó támogatás összességében, tehát ennyivel kevesebb helyet tudnak finanszírozni.
Igen. Hát arra volt példa korábban is, hogy csökkentek a támogatások. Mondjuk az elmúlt, tehát Hiller miniszter úr idején egy új finanszírozási rend lépett életbe, ezt ők csoport finanszírozásnak nevezték, valójában nem az, csak egy nagyon bonyolult finanszírozás azért, hogy ezt a csökkenést, forráskivonást ezt elrejtse. Annyiban volt jobb a helyzet, mint most, hogy szeptembertől csökkentek. Ezért az önkormányzatnak módja volt erre fölkészülni valamilyen módon. Volt, aki hitelt vett föl, volt, aki kötvényt bocsátott ki, telkeket adott el, vagy összevonta, átszervezte az intézményeit, és így valahogyan a működését biztosította. Olyan is volt már korábban, mondjuk épp a polgári kormány idején is, hogy januártól decemberig tartott a költségvetés, tehát tanév közbe váltott, de akkor általában nőttek a normatívák. Az, ami most van, hogy csökkennek a támogatások, és egy már megkezdett tanév közben kellene átalakítani, felkészülési idő nélkül, ez most először fordul elő.
Emiatt ugye önök az Alkotmánybírósághoz fordultak, de az MSZP képviselői azt mondják, hogy összességében nem járnak rosszabbul az önkormányzatok, hiszen a munkát terhelő különböző járulékok, illetve az adótörvények változása miatt ennyivel kevesebbet kell befizetniük az önkormányzatoknak, tehát hogy nullszaldós ez az egyenleg.
Igen, ezt körül 2-3 hónapja mondják. Azóta minden önkormányzat kiszámolta, minden intézmény végigvette, hogy ez nem felel meg a valóságnak.
Tehát az, hogy megszűnik az egészségügyi hozzájárulás, hogy csökken a járulék,
ez magyarázat, de egészére nem. Tehát nagyjából az arány, hogy a normatívák most januári csökkenésének kb. A felét, 60%-át ezzel meg lehet magyarázni. Az egészét nem. Nem jelentéktelen a változás. És ha nem is csak a mostani évet nézzük, hanem mondjuk ennek az egész kormányzati ciklusnak a működését, vagy két ciklusnak a működését. 2002, megyesi kormány, 100 napos program, pedagógusok 50%-os béremelése. 2002. szeptembere. Egy elsős kisgyerekre, egy 6-7 éves kisgyerekre akkoriban a kormány 137 ezer forintot adott. Nem, rosszul mondom, 187 ezer forintot. Ennyi volt a normatíva. Ez 7 évvel ezelőtt volt, 7 év inflációja, pénzromlása durván 40%-os. Ennek az összegnek, ha csak az értékét akarná tartani, most kb. 300 ezer forintnak kéne lennie egy évre, egy gyerekre. De nem 300 ezer forint lesz januártól, hanem 135.
Igen, de közben átalakult a finanszírozás is, mondta ön is, tehát hogy másfajta rendszerben finanszíroz.
De ez a mutató, ez ugyanaz. Ez ugyanaz. Tehát gyerek per év, per feladat. 7 éve volt 187, most pedig 135. 52 ezer forinttal kevesebb, mint 7 éve volt.
És ezt nem kompenzálják azok a különböző egyéb támogatási semmi. Formák, a kiegészítő semmi. Normatív támogatás, ami...
Nem, ez reál értékben a fele a 7 évvel ezelőttinek, tehát jelentős mértékben vonult ki az állam az oktatás fenntartásából, egyre nagyobb mértékben tolta ezt rá az önkormányzatokra, alapítványokra, egyházakra, akik nagyon különböző helyzetben vannak. Van, akinek semmilyen mozgástere nincs, az önkormányzatok fele ilyen, önhibáján kívül hátrányos helyzetű, önhik is, ahogyan a pénzügyi zsargon ezt rövidíti, a 3200 önkormányzat közül több mint 1600 ilyen. Vannak olyan önkormányzatok, akik valahogyan ezt tudják kezelni, mint például mi.
Tehát az önhík is önkormányzatok, hogy ezt csúnya szóval mondják, hitelt sem tudnak fölvenni, nem. Semmilyen plusz támogatást nem kapnak.
A gazdálkodás alatt állnak, a MÁK gazdálkodik a pénzükkel. Az önállóságuk, pénzügyi önállóságuk megszűnt.
És ezek azok az iskolák, amelyek vagy bezártak, vagy alapítványi fenntartásba kerültek adott esetben. Tehát mi történt ezekkel az iskolákkal?
Ezeknek egy jelentős része bezárt, durván olyan 2400 intézmény, ez óvoda iskola együtt, 2400 intézményt szerveztek át, vontak össze, ez nem mind szűnt meg, mert van, ahol csak közös igazgatás alá kerültek, hogy pénzt spóroljon mondjuk az igazgatók díjazásával az önkormányzat, és a 2400 átszervezett összevont intézményből olyan 1300 ellátási helyen, így mondja ezt a statisztika, 1300 fizikailag létező helyen szűnt meg az oktatás az elmúlt 7 esztendőben. Ez az intézmény szám, hogy hány munkavállaló került utcára az elmúlt 7 évben. Itt a durván ez 41 ezer, de ez pedagógus és technikai dolgozó együtt. Föl kéne idéznem, hogy ennek kicsit több, mint a fele. Tehát olyan 23-24, ami pedagógus, és a kisebb része pedig technikai dolgozó. De 41 ezre. Tehát ennek ez a következménye, illetve még egy, hogy tovább nőtt az iskolák közötti különbség. Mert egy rossz helyzetben lévő, nagyon hátrányos borsodi vagy szabolcsi önkormányzat iskolája még rosszabb állapotba került. Ahol már egyébként a gyerekek is nagyon szegény családból jönnek. Tehát az abszurd, ez egy 22-es csapdája. Annak a gyereknek, aki egy ilyen hátrányos helyzetű régióban születik, a szülei munkanélküliek, cigányok, egy rossz, depressziós vidéken él. Sokkal nagyobb segítségre lenne szüksége az oktatáson keresztül, hogy méltányosak legyünk vele szemben, és bármi esélye legyen. De ennek a gyereknek kevesebb lehetősége lesz, mert az iskolája rosszabb, napi filléres gondokkal küszködik. Magyarországon van olyan iskola, amelyik gyakorlatilag ilyen észak-afrikai, algériai, tunéziai szinten finanszíroztatik. És van olyan is, amelyik dán, vagy maradjunk, de Svédországot hagyjuk, maradjunk Dániánál. Tehát ebben a kis országban, Magyarországon egyszerre van jelen Dánia és Észak-Afrika.
Mennyire árnyalja ezt a helyzetet az a folyamat, ami szintén ezekben az elmúlt években, ebben az elmúlt időszakban indult, hogy megpróbáltak integrálni, egyesíteni iskolákat, kisiskolák, alsó tagozatok bezárt, vagy felső tagozatok bezártak, de ezeket a tanulókat máshova, más iskolákban tanították, adott esetben jobb körülmények között.
Hát ez az évtized legnagyobb dilemmája, ami előtt állunk, illetve amiben benne vagyunk. Képes-e Magyarország finanszírozni azt, a magyar gazdaság, a magyar társadalom hajlandó-e annyi forrást szánni, hogy ezeken a kisebb településeken megőrizzük az iskolákat, vagy nem? És azt mondja, hogy kész, vegyétek tudomásul, hogy nem lesz iskolátok. És ezzel az is jár persze, hogy a fiatalabb családok egy idő után nem ott vásárolnak lakást, nem ott építenek házat, behúzódnak a környékbeli nagyvárosba, és előregszik a település, a sorsa meg van pecsételve. Ez elég régóta leírt folyamat, hogy hogyan szűnik meg egy település jövője. Az alapvető szolgáltatásokon keresztül régóta mérték ezt, munkát, ugye a legfontosabb az, hogy van-e munkahely egy ilyen kis településen. Az emberek 30, ez egy jó pár évvel ezelőtti kutatás, még mi csináltuk, tehát a polgári kormány idején, akkor azt láttuk, hogy az emberek 30 kilométert hajlandók menni a munkáért. Ma valószínűleg már jóval többet. Tehát valószínűleg 50-60 kilométert is buszoznak, autóznak, vonatoznak, hogyha van, hogy munkahelyet kapjanak. Egyből a második, ezután az óvoda meg az iskola. És még maguk a munkáért utaznak 30 vagy most már akár 50 kilométert is, a gyereküket ennek nem teszik ki. Tehát ha nincs ott helyben iskola, akkor próbálnak oda költözni, ahol van. Ez a körzetesítés, intézmények összevonása, ez az elmúlt 7 év oktatáspolitikájának egy szomorú gyakorlata. Milyen érveket hoznak fel emellett? Az egyik, hogy drága a szétaprózott iskolarendszer. Ez nem igaz, mert ugyan sok kis iskola van szétaprózva, de ez az oktatási költségvetésnek nem több, mint 4%-a. 4. És jelentős költség lenne egyébként annak is, hogyha átköltöztetjük, az sincs ingyen. Tehát ez nem jelentős összeg.
És itt főleg alsó tagozatokról beszélünk.
majd erre térjünk ki, hogy mi a különbség az alsó meg a felső között tekintetben. De a másik érv a minőség. Hogy ezek rossz minőségűek. Az itt tanuló gyerekek teljesítménye a kompetencia méréseken messze alatta marad az országos átlagnak. Ez igaz, de akkor járunk el helyesen, hogyha ezekben a kis településekben tanuló gyerekeknek a teljesítményét nem egy belvárosi elitkerület általános iskolájával vetjük egybe, hanem ugyanolyan gyerekekkel, mint amilyen az ő szociológiai háttörük. Ugyanis ezeknek a gyerekekre nem csak az jellemző, hogy kis településen élnek, hanem az is, hogy a szüleik szociológiai státusz alacsony.
És ez látszik a tanulmányi felmérésekben, a tanulmányi.
Tehát egy gyerek teljesítményében két dolog mutatkozik, az iskola teljesítménye és az a család, a szülői háza, hogy szokták mondani. Mennyire motiválja, mennyire tanítja meg tanulni, mennyire tűz ki elé célokat. A kettő szétválasztani nehéz, de ha mérünk nagy tömegben szociológiai méréseket, akkor úgy korrekt az összehasonlítás, hogy alacsony szociológiai státuszú gyerekek teljesítményét vetjük egymásba. És ha ezt a vizsgálatot megcsináljuk, ahogyan ez megtörtént, akkor azt látjuk, hogy a legjobb helyzetbe egy gyerek az oktatáson keresztül, ha alacsony szociológiai státusz, szegény család, hogy leegyszerűsítjük, szegény családból jön, a legtöbb segítséget egy fővárosi iskolában kapja. Utána másodikként a legjobban tudja az ő helyzetét segíteni, ez a kistelepülési iskola. A harmadik a megyei jogovárosokban működő, és a negyedik a kisvárosban működő. A baj az, hogy mi ezekből a kistelepülési iskolákból akarjuk őket most törzetesíteni a közeli városokba. A legrosszabb.
Hát, hogy ennél az is jobb lenne, hogyha ott maradna a helyszínen.
Nyilván másról
helyszínen
szó,
is.
Elfogadó pedagógiai környezetről, családias légkörről, ami legalább annyira fontos egy gyerek fejlődése szempontjából, mint mondjuk, egy kisvárosi iskolában több földgömb van, vagy több számítógép.
És az alsó és felső tagozat közötti különbség az miért fontos?
Mert a felső tagozat drágább. Több eszköz kell, szaktanárok kellenek. Az alsó tagozatot meg lehet őrizni ezeken a kis településeken. Hogyha nemzetközi összehasonlításban mérjük, akkor az alsó tagozatot nagyjából úgy finanszírozza Magyarország, mint az unió átlaga. A felső tagozatra azonban csak a felét költi. Ha a felső tagozatot az alsó tagozatnak megfelelő arányban lenne képes finanszírozni Magyarország, akkor meggyőződésem, hogy ezek a települések is meg tudnák őrizni a jól működő felső tagozatokat.
Vendégünk a stúdióban Pokorni Zoltán, a Fidesz alelnöke, a 12. kerület polgármestere, hamarosan folytatjuk.